Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Nem fogok vitatkozni Kerepeszki Róberttel, de ott kezdem, ahol ő befejezte, ugyanis egyértelmű, hogy a nagy háború következtében és azon okok következtében, amit Robi elmondott, 1919 és 1920-ban kialakulnak azok az új típusú egyesületek, amelyek szembe mennek az előző korszak egyetemi egyesületeivel, azokkal a segélyegyletekkel, olvasóegyletekkel, egy egyetemre korlátozódó egyesületekkel, amikről szó esett már a délelőtt folyamán. Ezek a bajtársi egyesületek, amelyek már egyértelműen ideológia alapján szerveződnek, és különböző típusúak, hiszen a négy legjelentősebb bajtársi egyesület, a Turul, az Amerikána, a Hungária és a Szent István bajtársi egyesület más-más elvek alapján szerveződik. A Turul egy felekezetközi, egész országra kiterjedő egyesület, az Amerikána egy tipikusan felekezeti, ciszter indiktatásra, katolikusokat összefogó, szintén országos egyesület. A Hungária egyetlen egy intézményre, a műegyetemre korlátozódó bajtársi egyesület, míg a Szent István egyértelműen legitimista alapokon szerveződő egyesületként működik az 1920-as, 1930-as években. És valamennyinek közös jellemzője az, hogy kormánytámogató, ugyanakkor a kormányt többnyire jobbról, vagy pedig a Szent István bajtársi egyesület esetében ideológiai legitimista alapon egyben támadó intézmény is. Na most ez az intézményi háttér változik meg elsősorban a világgazdasági válság hatására, főleg Gömbös Gyula kormányzása idején, aminek nagyon sok oka van a világgazdasági válság mellett. Nyilvánvaló oka az is, hogy ebben az időszakban születnek azok a viták, amik aztán egészen az 1940-es évek elejéig eltartanak az értelmiségi munkanélküliségről. Ekkor indul meg a népi írók mozgalma, és ennek következtében a bajtársi egyesületeknek, amelyek meghatározóak ekkor az egyetemeken és a főiskolákon, az ideológiája is átalakul, egyre erősebbek azok a követelések, amelyek társadalmi, szociális reformokat követelnek a kormányzattól. Ennek jelei azok a mozgalmak, amelyek részben a későbbi kommunistákhoz köthetőek. Így csak zárójelben jegyzem meg, hogy nagyon szomorú a historiográfiai háttér ebből a szempontból, hiszen ezekről a baloldali mozgalmakról rengeteget tudunk. A 1947-48-tól kezdődő 80-as évek közepéig tartó magyar történetírás szinte csak ezekkel foglalkozott. Ellenben a bajtársi egyesületekről, kivéve a Turult és az Amerikánát, annál kevesebbet, mivel ezeknek a történetével korábban nem volt érdemes foglalkozni. Tehát mik ezek a mozgalmak? 1932-ben ugye az Ötvös Kollégiumban lepleznek le egy kommunista szervezkedést, 7 főt előállítanak, abból 5-öt letartóztatnak, kizárják az ország összes egyetemiről őket, közöttük van Hót Péter, Stolte István és Söpfin Gyula az ismertebb nevek. 1934-1935-ben szerveződik az a tandíjreform mozgalom, amely mögé egyébként több bajtársi egyesület is odaáll, de ez is részben kommunista irányítás alá kerül, hiszen olyanok állnak mögötte, mint Donát Ferenc, Oszkó Gyula, Módaladár, Béki Ernő vagy Rajk László. Rendkívül fontosnak érzem az egyetemi ifjúság szempontjából is azt, hogy furcsa módon román indítatásra Dimitri Eguszti professzor bukaresti iskolája nyomán és a határon túli magyar fiatalok szerveződéseit, a Sarlóra és az erdélyi fiatalok mozgalmára gondolok. Tehát ezek nyomán kezdődik az a falukutató láz, amely a bajtársi egyesületeket is eléri. Ahogy Szabó Zoltán írta, idézem, az utódállamok magyarságának fiatalsága jött rá magyar viszonylatban először arra, hogy milyen fontos az intelligencia falu munkája. Ekkor indul meg a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma is, amelyről szintén elég gazdag szakirodalom áll rendelkezésünkre. 1930 és 1937 között működik ez az elsősorban falukutatás célzó mozgalom, ahogy Ortutai Gyula, a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának egyik vezetője mondta, pusztán etnográfiai kutatásból szociális feladatvállalás árult erre a kollégiumra, amelyet olyan nevek fémjeleztek Ortutai mellett, mint Radnóti Miklós, vagy Erdei Ferenc, Hont Ferenc, a kiváló grafikus Budai Gyula, Tolnai Gábor irodalomtörténész és sokan mások. Ugyanez az időszak az, amikor a népfőiskolai mozgalom is Magyarországon kialakul, ez elsősorban egyházi indítatású egyesületeknek, mint a Solideo Gloriának, vagy a Katolikus Kalotnak, és párjának a Kalásznak, a Keresztény Ifjúsági Egyesületnek, a Pro Christo Szövetségnek köszönhető, és részben ide kapcsolnám még a Fiatal Magyarság Öregcserkész szervezeteit, amelyek mögött Teleki Pál áll. Ekkor kezdődik meg az a vita, amely tulajdonképpen a 30-as évek végéig folytatódik a népi tehetségek felemeléséről, a janicsár kérdésről, ahogy sokan elnevezték, és erről a kérdésről és a falukutatásról és sok más az egyetemistákat izgató ügyről a kormánypárti Bethlen támogatásával létrejött Magyar Szemlében is számos tisztázó cikk jelenik meg, Fodor Ferenc, Kovács Imre, Szabó Zoltán, vagy éppen Ortutai Gyula tollából. 1933-ban Németh László egy turul rabban a debreceni új petésben közli a debreceni kátét, amely tulajdonképpen a népi mozgalomnak a bibliájává válik a későbbiekben. Tehát ez is jelzi, hogy a népi mozgalom és a bajtársi egyesületek kapcsolata már ekkoriban is erősnek tekinthető, nem csak a turul kapcsán, hanem az Amerikánához ugyanilyen szálak fűzik a népi írókat, akik többségben ugyan reformátusok, mégis erős a hatásuk a katolikus bajtársi egyesületben is. Ennek az útkeresésnek a jele az, hogy 1935-ben a Turul szervezésében rendezik meg a Magyar Egészség Hetét, amely elsősorban az egészségügy problémáiról számol be. Olyan kérdések szerepelnek ezen, mint a telepítés, népesedéspolitika, eugenika, anya és gyermekvédelem, ami ennek az időszaknak egy teljesen új problémája, a népbetegségek, főleg a tuberkulózus elleni küzdelem. És ehhez kapcsolódik a következő évben a Magyar Egészség Vonata akció 1936. augusztusától számos magyar városban és településen megy végig ez a vonat. És ugyan ennek a folytatása 1936-ban a Magyar Néphete, amellyel párhuzamosan nagyhatású vitanapokat is rendeznek. Ezeken a vitanapokon furcsa módon a legkülönbözőbb irányból érkező figurák szólalnak fel, Matolcsi Mátyástól, aki már ekkor is szélsőjobb vonzalmú, Rajnis Ferenctől kezdődően, Weisz Istvánig, aki konzervatív alapon gyakorolt társadalom kritikát, egészen Ilyés Gyuláig, Veres Péterig, tehát a népi íróknak a baloldali szárnyáig, vagy éppen Szabó Zoltánig. Szabó Zoltán írja erről az akcióról, a Turulnak erről az akciójáról, föltették a kérdést, de nem adták meg a feleletet. Megmutatták az okozatokat, de nem mutatták be az okokat. Ugyanerről Veres Péter úgy vélekedett, hogy a következő lépés a cselekvés, a változtatás lenne, miközben Veres Péter nagyon nagyra értékelte a Magyar Néphetét, éppen amiatt, mivel olyan problémákat mutatott meg, amelyekkel korábban a bajtársi egyesületek alig-alig foglalkoztak. Ebbe a sorba illeszkednek a debreceni diéták is, amelyekből összesen három volt, a legjelentősebb az 1935. és 1936. évi debreceni diéta. Itt már jellemző volt, hogy a turul mellett a katolikusok Szent László köre és a reformátusok Solideo Gloria szövetsége is beszállt ezeknek a diétáknak a szervezésébe, és amiatt is tekinthetők ezek rendkívül fontosnak, mivel az első diétán fogalmazta meg Németh László először tiszta formában a harmadik útnak a gondolatát, ami aztán a 30-as évek végén, 40-es évek elején részben Wilhelm Röpke hatására válik az egyik legfontosabb problémájává ezeknek az egyesületeknek. Debrecenben, ha már az előbb a debreceni diétáról volt szó, kialakul egy baloldali mag a turulon belül, és ez a baloldali mag a későbbi kommunista mozgalomnak olyan jeles képviselőit tömöríti, mint Kállai Gyula, Újhelyi Szilárd, Zörd Sándor, Losonczi Géza vagy Fehér Lajos. Tehát az ő útjuk egy tulajdonképpen jobboldali bajtársi egyesületből vezet a kommunizmus felé, és jelzi mindez az, hogy a bajtársi egyesületekbe a jobboldali ideológiától teljesen eltérő elképzelések is megjelennek már ebben az időben, mind a szélső jobb, mind a szélső bal részéről. Itt nagyon érdekes Újhelyi Szilárdnak az útja, aki egy nagyon tehetséges szélső jobboldali szónok az 1935 előtti időszakban. 1935-36-tól kezdődően pedig egy nagyon éles váltással, ami jelzi, hogy szélső jobb és szélső bal nem áll olyan távol egymástól, már kommunista eszméket kezd el hirdetni. Ha már szó volt az egyetemi körről, akkor mindenképp érdemes megjegyezni, hogy ugyanebben a szellemben 1936 őszén az akkor már alig-alig működő budapesti egyetemi kör egy olyan átalakuláson megy keresztül, ami szintén a baloldal irányába mutat, és érdekes módon ennek az egyetemi körnek a tanárelnöke Szegfi Gyula lesz, aki támogatja a később a kommunista mozgalommal kapcsolatba kerülő fiatalokat. 1937 tavasza a következő lépés, amikor a márciusi front létrejön. A márciusi front egy elég, korábban elsősorban egy kommunista szervezkedésnek tartották, valójában egy elég széles platformon létrejövő, a magyar egyetemisták egy jó része támogatását is élvező szervezet volt, akik 12 pontjukban nagyon komoly szociális reformokat követeltek, többek között a nagybirtokrendszer megszüntetését, a dunai népek összefogását hirdették, és demokratikus átalakulást követeltek Magyarországon. Ennek ellenére is a 30-as években ugyanúgy megfigyelhető volt a bajtársi egyesületek döntő többségében az antiszemitizmus, egyben pedig, főleg 1938-tól, az Anschlusstól kezdődően a nagyon éles németellenesség is, ahogy a már korábban idézett újvetés ezt 1938 őszén írta, a fajiságunkat két veszedelem fenyegeti, a zsidó és a germán. Ez egyébként a népi mozgalomnak is jellemzője volt, és ebből az irányból aztán mind a szélső jobb, mind a szélső bal fele is voltak mindenféle utak, amit jelez az is, hogy 1939-ben a turul tiszteletbeli tagjává választották azokat a népi írókat, akik a legkülönbözőbb irányt képviselték a népi mozgalmon belül, hiszen ekkor lett tiszteletbeli tag Erdélyi József, Kodolányi János, aki korábban egyébként szinte kommunista hangú kritikákat is fogalmazott meg a bajtársi szövetségekkel szemben, vagy Kovács Imre, Sinka István, Szabó Lőrinc, Veres Péter. Ugyanez az év az, amikor Püski Sándor létrehozza a Turul kiadót, amelynek rövid ideig a vezetője, ugye ő utána egy másik kiadónak az élén adja ki a népi írókat, de a Turul kiadó is, főleg a népi irodalom kiadására szakosodik, később Hartyányi István lett ennek a vezetője, aki ezzel kapcsolatos emlékeit aztán meg is írta egy önéletrajzi emlékezésében. Tehát egyértelmű, hogy a népi szán jelentősen megerősödik a Turulon belül, és ugyanez az időszak az, amikor az államhatalom is felismeri, és a konzervatív értelmiségek is felismerik, hogy itt valamiféle változásra van szükség. Ennek több jele is van, a legerősebb jele talán az, hogy Hohmann Bálint, aki ugye 1932 és 1942 között egy kis megszakítással kultuszminiszter, már minisztersége elején átalakítja azt a támogatáspolitikát, amelyet Kléber Kunó alakított ki, hiszen Kléber Kunó elsősorban a középosztályi fiatalokat kívánta támogatni különböző rendeleteivel. Hohmann Bálint viszont már 1933-ban a tandíjrendelet módosításával eléri azt, hogy ezen túl az eredmény legyen a döntő a különböző tandíj támogatásoknál, ne pedig a középosztályi származás. És ez megy tovább 1937-ben, egészen addig, hogy a Horthy Miklós ösztöndíj alap létrehozásával immár kifejezetten a népi tehetségeket kívánja támogatni Hohmann Bálint. 1941-ben pedig ennek a folyamatnak a végpontján létrehozza az Országos Tehetségkutató Intéző Bizottságot, amelynek az a feladata, hogy évente 600 tehetséges, elsősorban paraszti, részben pedig munkásszármazású fiatalnak nyújtson a középiskolában és az egyetemen ösztöndíjat. Ez az akció, hogyha kiteljesedhetett volna, akkor néhány éven belül elért volna oda, hogy már több ezer diák kap ilyen támogatást, hiszen ez a támogatás folyamatos volt, ha csak valaki nem tanult rosszul, akkor a középiskola, illetve az egyetem során mindvégig kaphatta volna. Hát mindez a pozitívum persze, ami Hohmann Bálintnak a rendeleteiben is megjelenik, ez szörnyű negatívumokat hozott magával, hiszen a népi tehetségek felemelkedése az párhuzamosan zajlott a zsidó törvényekkel, tehát a zsidókat kirekesztették részben a magyar értelmiségi osztályból, ugye eltávolították a gimnáziumokból, oktatási intézményekből is őket, és ezért volt szükség a középosztálynak egy olyan vérfrissítésére, aminek az útja viszont nagyon helyes volt a hohmanni elgondolásokban. Ugyanennek a folyamatnak a jele a Táj- és Népkutató Központnak az 1938. novemberi Károlyi Palotában rendezett kiállítása, amely elsősorban a magyar vidék szociális problémáit dolgozta fel, és tudjuk, hogy bár az egésznek a kezdeményezője Teleki Pál volt, ugyanez a Teleki Pál volt az, aki a kiállítás radikalizmusán meglepődve végül bezáratta ezt a kiállítást, feloszlatta ezt a Táj- és Népkutató Központot, ami hamarosan azonban Györfi István vezetésével újjáalakult néhány hónappal a feloszlatás után. És ezt a folyamatot jelezte az is, hogy olyan szociálpolitikai intézkedések születnek meg, ez már nem kapcsolódik az egyetemistákhoz, hanem ez egy országos folyamat része, mint a mezőgazdasági dolgozók nyugdíja 1938-tól, vagy az ONCSA, az Országos Nép és Családvédelmi Alap 1940-től kezdődően. A világháború hatására olyan kérdések foglalkoztatják már elsősorban az egyetemi ifjúságot és a magyar értelmiséget is egyébként, hogy hol van Magyarországnak a helye Európában, elsősorban Közép-Kelet-Európában, ahogy akkor mondták, a Dunavölgyben. Mi lesz a geopolitikai elhelyezkedésünk nyomán a harmadik út eszméjével, A kisebbségek problémája megjelenik elsősorban ugye a visszacsatolások nyomán. A földkérdés változatlanul nagyon erős, a népi tehetségek felemelésének a kérdése úgy szintén, a zsidósághoz, a németekhez való viszony, a kommunizmushoz, a fasizmushoz, a nácizmushoz való viszony. Ennek az utóbbinak egyébként méltatlanul elfeledett egyik legkiválóbb műve, Kodolányinak a Zárt tárgyalás című munkája. És így érkezünk el oda, hogy 1939-40 fordulójától működik az első népi kollégium, a Bolyai, 1941-től már Györfi kollégium, amelynek 1942. októberében egy fiú kollégiuma is létrejön Debrecenben. Ez a kollégium Hohmann támogatásával és a furcsa módon a Turulnak a támogatásával jön létre, azonban 1942 elején szakít a Turullal, és kifejezetten kommunista irányba megy el. Nem részletezem ennek a különböző állomásait. A lényeg az, hogy olyan diákok nevelődnek ebben a kollégiumban, akik később 1945 után vezető szerepet játszanak a Nékosz mozgalomban, majd a nagy politikában is. Néhány nevet említve, ugye Fehér Gyula, Kardos László, aki 42-től 48-ig a Györfi kollégium igazgatója, Gyenes Antal, Sipos Gyula, Fekete Gyula, Pataki Ferenc, Hegedűs András, aki miniszterelnök is lesz, és sokan mások kapnak itt helyet, szerepet. Azt, hogy milyen az egyetemi hallgatóság összetétele, és egyébként a középiskolások összetétele, ennek a visszásságait Szethű Gyula, a korszak konzervatív reformel történésze, történetpolitikusa is felismeri, és 1942-ben egy három cikkből álló sorozatot jelentett meg a Magyar Nemzetben, idézve a kommunista Földes Ferenc egyik munkáját, idézem, eszerint, mondja Földes Ferenc munkájáról Szegfű, a nagy és középbirtokosoknak meg a gazdasági tisztviselőknek minden második gyermeke középiskolába jár, aki nem, az valószínűleg leánygyermek, a kisbirtokosoknak minden 33., a szegény parasztoknak minden 478. gyermeke, írta Földes Ferenc nyomán Szegfű Gyula. És ez az a légkör, amelyben 1940-től az egyetemi egységmozgalmak megszületnek, először Szent Györgyi Albert kezdeményezésére Szegeden, majd Debrecenben és Pécsett is két, illetve három év múlva létrejön a debreceni és a pécsi egyetemi ifjúság, amelyek már többnyire ideológiamentes alapon próbálnak meg működni. Elsősorban valóban az egyetemi ifjúságot szólítják meg, szemben a bajtársi egyesületekkel, amelyeknek a tagsága több mint felében, kétharmad részében nem is egyetemistákból áll, hiszen a bajtársi egyesületekben a már végzettek is különböző helyet, funkciókat kapnak. És ezt a folyamatot zárja le végül 1943. márciusában Szinyei Merse Jenő kultuszminiszternek az a rendelete, amely kimondja azt, hogy az ifjúsági egyesületeknek csak 26 évesnél, kivételes esetben 28 évesnél fiatalabb tagjai lehetnek, ezek az egyesületek szövetségekbe tömörülhetnek, de minden ilyen szövetség tagja kell, hogy legyen a Magyar Nemzeti Diákszövetségnek, és ennek következtében a bajtársi egyesületeken belül is egy bomlási folyamat indul meg, amit nagyon jól jelez az, hogy közvetlen a rendelet után a Turul, a legnagyobb bajtársi egyesület is ketté szakad. 1944-ben pedig a német megszállás, majd a nyilas hatalom átvétel után nagyon sokfele vezet az egyetemisták útja. Sokan ugye Németországba menekülnek, az egyetemi hallgatóság egy részéről van szó, követve Rajnis Ferencnek ez irányú utasításai. Sokan maradnak, van, aki Budapest ostromakor a végsőkig való kitartást hirdető karhatalommal tart, van, aki pedig ezzel szemben a magyar diákok szabadságfrontjába. Tehát itt is egy olyan jelenetnek vagyunk a tanúi, ami tulajdonképp az egész két világháború közötti magyar egyetemi főiskolai egyesületi életet jellemzi, hogy a legkülönbözőbb irányokba tart szét a jellemzően bajtársi egyesületekből induló politika. Előadásom zárásaként erre hoznék egy példát, amelyet már Kerepeszki Róbert, a jelenlévő Széchenyi András vagy Pap István is sokszor példaként említett, de tényleg az egyik legjellemzőbb ebből a korszakból, Fitos Vilmosé, aki 1913-ban született, 1933-ban 20 évesen lett egyetemista, és a Budapesti Bölcsészek Árpád-Bajtársi Egyesületének az oszlopos tagja. Szintén inkább szélső jobb irányból indul, és innen tart egyre inkább balfele. 1938-tól a Magyar Életnek az egyik szerkesztője, és egyben a magyar közösségnek a tagja lesz. Ez az a magyar közösség, amely ellen ugye 1947-ben a hírhet perszajlik, és akinek egyik vezetőjét, most volt 70 éve, úgyhogy erre kell emlékeznünk, Donát Györgyöt kivégzik. 1939-ben a turulón belül az egyik vezető lesz, kulturális alvezér. 1941-ben kizárják a szövetségből, de az általa létrehozott Magyar Ifjúság Nagybizottságának lesz a vezetője. Egy rövid ideig börtönben ül, és nyilvánvaló, hogy a börtönben és azután dolgozzák úgy meg, hogy 1949-ben ügynökként működik már, hosszú ideig rengeteg jelentését ismerjük, egy ideig szünetel az ügynöki működése, de aztán olyannyira felújítja ezt, hogy még a Nagy Imre temetésről is jelentést küld. Az MSZNP-nek is tagja lesz, innen valamilyen ok miatt 1972-ben kizárják, és ami a legérdekesebb, a rendszerváltás után egyrészt a szélső jobboldali Hunniában közölt cikkeket, másrészt pedig a Magyar Szocialista Pártnak lesz tagja. Fitos Vilmos egyébként hasonló, egy kiváló írónak, Kristó Nagy Istvánnak is a pályafutása, és több ilyet lehetne még felhozni, ami jelzi azt, hogy milyen kacskaringós is volt ez az út, amelyet a két világháború között szocializálódott jó részt az egyetemi bajtársi egyesületekből induló egyetemisták felmutattak a későbbiekben. Köszönöm szépen, megtisztelő figyelmet!